Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A választásig hátralévő időszakra egy sorozatot indítottunk, hogy a kutatások szerint parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait a kötelező belpolitikai kérdések és témák mellett gazdasági terveikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza párt nem kívánt élni eddig a lehetőséggel, ma a gazdaság lesz elsősorban napirendem. Selmezi Gabriella, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje van a stúdióban. Kezét csoklom, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok a hallgatóknak is. Milyen hatása lesz a közelünkben dúló kettő háborúnak a magyar gazdaság teljesítményére? Az egyiket még 22-ben Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin robbantotta ki, a másikat meg most február végén Donald Trump és Benjamin Netanyahu.
Jó napot kívánok! Először is hadd köszönjem meg a meghívást. Amikor mi gazdaságpolitikáról beszélünk, akkor mindenféleképpen azt mondjuk, hogy egy jó gazdaságpolitikához, egy virágzó gazdálkodáshoz alapvetően békére van szükség. Amikor gazdaságpolitikáról beszélünk, akkor pedig jó magam általában családpolitikáról szoktam beszélni, hiszen a kettő összefügg. Ha a magyar családpolitikáról beszélünk, ami egyébként egyedüli, nem csak Európában, hanem a világon is, akkor én azt tudom önöknek mondani, hogy vagy háború, háborús finanszírozás Ukrajna felé, vagy családpolitikai támogatás. A háború mindenféleképpen rosszat jelentett idáig Európa állampolgárainak, Európa gazdaságának, ezen belül Magyarországnak is. Hogy csak az üzemanyag árakat emeljem ki, illetve az energia árakat emeljem ki, akkor egész Európa rosszul járt a háborúval. Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök úr nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan védjük ki a gazdaságunkat, hogyan mentsük meg a családpolitikai rendszerünket a háború hatásaitól, és sikerült ez idáig megvédenünk a családpolitikai támogatásokat, és sikerült megvédenünk a rezsicsökkentést, az olcsó rezsiárakat, és hát most, ami aránylag friss, sikerül megvédenünk azt is, hogy a benzinkutakon a magyar állampolgárok azok egy védett áron tankolhassanak.
Meddig tart a védett árak rendszere? Emlékszem a korábbi ársapkás rendszerre, az nagyon-nagyon hamar ellátási zavarokhoz vezetett, mert senki nem volt hajlandó olyan áron importálni, amilyen áron ezt itt adnia kellett. Mindenkinek minden literen vesztesége keletkezett, nem volt üzemanyag a kutakon.
Abban önnek igaza van, hogy itt arra is kell gondolni a világpolitikai helyzetet nézve, hogy egyfelől maradjanak ezen az árszinten az üzemanyagárak, de másfelől valószínű, hogy Európa azzal kell, hogy szembenézzen, hogy egyáltalán legyen olaj és gáz. Ugye az olaj és a gáz lapozza meg azt is, hogy milyen áron kapjuk a villamos energiát, és ugye ezeknek a nyersanyagoknak a feldolgozásából készül a dízel üzemanyag. Tehát ez az egész, ez összefügg. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy ameddig kell, megvédjük a családokat az árrobbanástól.
Milyen rendszerben lehet a családi védelmet finanszírozni? Annak mi a forrása? Az olcsóbb, a világpiaci árhoz képest olcsóbb olaj Oroszországból?
Igen, tehát a rezsicsökkentésnek a forrása az alapvetően az olcsó urali olaj beszerzéséből adódik. Ugye a MOL, ami egy magyar nemzeti vállalat, gondoskodik arról, hogy az az extra profit, ami abból keletkezik a MOL-nál, hogy ő olcsóbban vásárolja az urali típusú olajat, mint máshol ugye a Brent hordonként jára, abból neki keletkezik egy extra profitja. Ezt adóformájában a magyar állam elvonja, vagyis a java részét, és ebből az összegből fordítunk aztán forintokat a rezsi támogatásra, és ebből az összegből fordítunk aztán szintén támogatást a védett árhoz, ami a benzinkutakon van.
Van arra valamilyen számítás, hogy ez meddig tartható fönt? A jó ég tudja, hogy meddig tart az amerikaiak és az izraeliek iráni háborúja, és látszik, hogy holnap például 19 forinttal fog följebb menni a benzinkutakon a dízel ára, tehát ez egy elég brutális áremelkedés, mert hát zárva van a Hormuzi csatorna.
A kérdés az nagyon jó és húsba vágó. Ugye egyfelől azt látjuk, hogy mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy az iráni háború kapcsán mielőbb nyugvó pontra kerüljön a kérdés, vagyis nyíljon meg a hormuzi szoros. A másik nagyon fontos kérdés, hogy Magyarország megvásárolta az olajat, az urali olajat, amely olaj Oroszországból Ukrajnán keresztül a barátság kőolajvezetékkel jut el Magyarországra. Elemi érdekünk, hogy a barátság kőolajvezetéket újra megnyissák az ukránok. Orbán Viktor miniszterelnök úr meg is tesz mindent annak érdekében, hogy az, ami a magyaroké, ez az olaj, azt mi megkapjuk. Tegnap volt az Európai Unió csúcs találkozója, amely ma hajnalig tartott, ugye ma péntek van, és tudjuk, hogy a magyar miniszterelnök egy nagy csatában, egy kemény gyomrozásban elérte azt, hogy fogadja el az Európai Unió azt, hogy amíg Magyarország nem kap az ukránoktól olajat, ami a magyaroké, addig Magyarország sem fog hozzájárulni a következő 90 milliárd eurós háborús támogatáshoz. Nekünk ez az egy eszközünk a jelen pillanatban ahhoz, hogy Zelenszky elnököt észhez térítsük, hogyha nincs olaj, akkor nincs pénz. Tehát az ön kérdésére válaszolva, itt több csatát kell megvívnunk. Ezen csaták közül a barátság kőolajvezeték újraindítása az a magyarok csatája, tehát mi csatázunk, mi tudjuk elérni azt, hogy ez az olcsó urali típusú olaj elérkezzen Magyarországra, a MOL finomítóiba, és akkor az olcsó energia el tudjon jutni a háztartásokhoz, illetve hát a magyar gazdaságba.
Nem számolnak egyáltalán azzal a lehetőséggel, hogy Európa többi országa, Szlovákián, meg rajtunk kívül meg fogja oldani, hogy Ukrajna megkapja azt a pénzt, amiről korábban már megállapodtak, és az eurókötvények kibocsátása az alapja? Mert akkor Magyarország kezéből ez a fegyver el fog tűnni.
Számolunk ezzel a lehetőséggel, de miniszterelnök úr erre azt mondta, hogy amivel próbálkozik az Európai Unió bürokráciája, ugye, hogy országonként, egyenként, kiskapukon keresztül jutassanak pénzt Ukrajnának, ez egyfelől eltart egy jó ideig, már pedig az adatok és az információk alapján Ukrajna, mint állam, saját magát április végéig tudja finanszírozni. Ugye itt csak egy zárójelet hadd nyissak, hogy egy olyan országba mennek Európai Uniós állampolgárok pénzei, amely az államiságát sem tudja garantálni, hiszen azon túl, hogy nem egyértelmű, hogy hol van Ukrajna határa, azon túl maga az állam sem tudja finanszírozni a saját működését. Igazából az állam működésének szükséges pénznek a 30%-át tudja csak Ukrajna saját maga kitermelni. Az összes többit ugye Európa biztosítja, az Európai Unió biztosítja Ukrajnának. Tehát visszatérve a kérdésre, próbálkozik a brüsszeli központ azzal, hogy kikerülje ezt a 90 milliárd forintos vétót, de mi annak látjuk esélyét, hogy ha álljuk a sarat, kitartunk, és ráveszük Zelenszkyt arra, hogy kinyissa a barátság kőolajvezetéket.
Próbáltak, vagy egyáltalán lehet bármilyen garanciát kapni az oroszoktól arra, hogyha az ukránok kinyitják a barátságot, akkor ők nem fogják még egyszer lebombázni? Ez egy háború, ott lőnek mindenfele.
Szerintem ez a téma, ez Szijjártó Péter külügyminiszter úr témája, és ő tud, ő van abban a helyzetben, hogy tud akár erről is tárgyalni, de ne az oroszokra toljuk a felelősséget, ugye Oroszország és Ukrajna háborúban áll. Ukrajna kötött az Európai Unióval, ezáltal az Európai Unió tagországaival egy olyan szerződés megállapodást, amely szerint neki biztosítania kell az energiaellátást az Európai Unió országai felé. Ezt most Zelenszky nem tartja be, ezt felrúgta, ezzel az olajembargóval, ezzel az olajblokkal most zsarolja Magyarországot és Szlovákiát. Tehát igazából én itt arra helyezném a hangsúlyt, és arról beszélnék, hogy ami szerződésben megírt kötelezettsége Zelenszkynek, azt kell betartani, erre kell őt rászorítani. És a kikit zsarol, ki kezdte előbb témához, meg csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy Zelenszky az, aki egyfelől elzárta a kőolajvezetéket, Zelenszky az, aki nem engedi a magyar és a szlovák vizsgálóbizottságot vagy küldöttséget oda a Barátság Kőolaj vezetékhez, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy mi a baj ennek a vezetéknek. Egyébként Zelenszky az, aki második körben már azt mondta, hogy nem is bombatámadás érte a Barátság Kőolaj vezetéket, hanem ő úgy döntött, hogy elzárja.
Hogyha az uniós bizottságot odaengedi, az egy kielégítő megoldás lenne? Tehát mi elfogadnánk azt, amit ők látnak? Mert abban van valami logika, hogy a magyarokat nem engedi oda, nem olyan jó a két ország közötti viszony, hogy beengedje egy üzemi területre bármilyen magyar embert is.
Szerintem itt a tények vizsgálatáról van szó, tehát az, hogy milyen a viszony közöttünk, tehát a Magyarország és Ukrajna között, az nem szabad, hogy befolyásolja azt, hogy egy magyar legális küldöttség részt vegyen, mondjuk egy európai bizottság által felállított küldöttség tagjaként, és ők is megtekinthessék az olajvezetéket. Hát azért itt húsba vágó kérdésekről van szó a magyarok számára és a szlovákok számára is. Mi azt látjuk, erre ugye bizonyítékokat is bemutattunk hivatalosan, hogy a Barátság Kőolaj vezetéknek nincsen semmi baja, és inkább az a beszédes, hogy a magyarokat nem akarja oda engedni Zelenszky, és az a beszédes, hogy az Európai Unió bürokratái sem akarják, hogy az Európai Uniós Bizottságban magyarok és szlovákok vegyenek részt. Miért ne akarnák? De ez egy Európai Uniós kérdés is abból a szempontból, hogy az Európai Unió két országát érte ilyen szempontból támadás, hiszen az energiaellátást veszélyezteti Ukrajna. Nem baráti viszony kérdése, vagy hangulati kérdés az, hogy oda tudjon menni a magyar küldöttség és szlovák küldöttség is megnézi, hogy na mi a helyzet. Minden jel arra mutat, hogy kamuznak, hogy ez az egész egy mese, amit kitaláltak, bármikor meg lehetne nyitni a Barátság Kőolaj vezetéket. Egy politikai döntés kell csak hozzá.
Ha megvolna ez a politikai döntés, és újra jönne a szerződött mennyiségű olaj a barátságon, akkor mindenki simulna? Még ott van mindig az iráni háború, az ezért tolja fölfelé az árakat. Vagy akkor a rezsicsökkentés problémája simulna csak ki?
Nekünk a legfontosabb forrásunk, energiaellátási forrásunk az a Barátság Kőolaj vezeték, és egyébként még 22-23-ban a testvériséggáz vezeték volt, amit már annak idején felrobbantottak az ukránok, csak ugye ezt már elfelejtettük. Tehát a kérdésére válaszolva, nekünk a fő ellátási útvonalunk az a Barátság Kőolaj vezeték. De abban vagyunk érdekeltek, hogy az Európai Unió országai is egyfelől olcsóbb üzemanyaghoz jussanak, másfelől pedig egyáltalán jussanak energiához. Ugye, mint az Európai Unió tagjaként, azt tudjuk mondani, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogyha az Európai Unió versenyképessége javul. Ezt annak idején, amikor Magyarország volt az EU soros elnöke, akkor Orbán Viktor miniszterelnök úr letett egy ilyen elemzést anyagot, és elmondta, hogy Európa legnagyobb problémája a versenyképesség visszaesése, aminek a legfőbb oka az olcsó energiaforrások elzárása. Tehát visszatérve a kérdésére, érdekeltek vagyunk abban, hogy a Hormuzi szorosnál megoldódjon a probléma, de a mi alapvetően sürgető problémánkat most a Barátság Kőolaj vezeték újranyitása oldaná meg.
Említette a versenyképességet. Volt Budapesten néhány évvel ezelőtt egy olyan informális csúcs, amin olyan sokan vettek részt, hogy lényegében formális csúcsnak is beillett, és a versenyképességről szólt. És ennek volt egy versenyképességi memorandum, a budapesti memorandum, budapesti nyilatkozat.
Igen.
Ebben a Drági meg a Letta jelentések alapján mindenki egyetértett abban, hogy egész pontosan mit kell csinálni. 2025-re szóló konkrét céldátumok voltak benne, azt kell végrehajtani. Láttak ebből bármit? Azóta ez végrehajtva?
Ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés. Tehát azután, hogy ha picit visszamegyünk az időben, Orbán Viktor miniszterelnök úr beszélt arról, hogy az Európai Unió versenyképességét kell javítani. Azután, hogy Mário Draghi, aki ugye olasz miniszterelnök volt, ő másfél évvel ezelőtt letette ezt a dokumentumot az asztalra. Az Európai Unió országai ezt elfogadták.
Csont nélkül, itt a Budapesten mindenki azt mondta, hogy ezt kell csinálni, gyerünk.
Igaz, ez az egyik legjobb kifejezése erre, hogy csont nélkül elfogadták. Majd nem történt semmi. Én föltenném a kérdést, hogy kinek az érdeke az, hogy az Európai Unió országai ne jussanak olcsó energiához, és ezen keresztül romoljon a versenyképességük, és ezen keresztül mindenféle gazdasági, ipari problémáik legyenek. Tehát a kérdést én így tenném föl, hogy valakinek az érdeke az, hogy az Európai Unió bürokráciáját lefagyasztva, vagy akár az Európai Uniós országok vezetőire valamilyen hatással elérje azt, hogy a versenyképesség javításáért ne történjen semmi.
De lehet európai országnak érdeke az, hogy a saját hazája ne legyen versenyképes? Ezt nehéz elképzelni, ezt általában a konkurensekről szoktuk feltételezni, hogy ők érdekeltek abban, hogy mi ne legyünk versenyképesek.
Az európai országok, az Európai Uniós országoknak természetesen az az érdekük, hogyha a versenyképesség javul, de én azt látom, hogy az Európai Unió országainak vezetői, minthogyha valahonnan máshonnan súgnának a fülükbe, minthogyha máshonnan adnák az utasítást ezeknek a politikusoknak, legyen ott most miniszterelnök vagy elnök, és én azt látom, hogy ezek az Európai Uniós vezetők, ezek nem a maguk urai abból a szempontból, hogy nem a saját országuk érdekében cselekednek. Ez szerintem egyértelmű, valami más érdeknek cselekednek, valaki más adja az utasításokat. Én persze most nem vagyok arra hivatott tippelgetni, hogy ki vagy milyen hatalom lehet az, aki képes arra, tehát nem csak utasítást ad, hanem képes ennek betartására, de hogyha az ember kellő számú elemző cikket olvas és hallgatja a különböző területek elemzőit, akkor azt látja, vagy véli kihallani, illetve mondják is ezek az elemzők, hogy az a liberális, globalista pénzügyi hatalmi centrum, amely Trump megválasztása előtt Washingtonban székelt, az most áttette a székhelyét Londonba, illetve Brüsszelbe, és ez a háttérhatalom, ez a gazdasági háttérhatalom, ez most Brüsszelen keresztül próbálja elérni a saját érdekeit, és az egyik ilyen eszköz a saját érdekei eléréséhez az, hogy Európát leválasszuk az olcsó orosz energiaforrásról, illetve hát szerintem szembetűnő, szembeötlő az, hogy ez a bizonyos háttérhatalom tolja Európát be az oroszokkal való háborúba. Ez kiviláglik.
De van egy nem háttér, hanem nagyon is előtérben lévő hatalom, az Amerikai Egyesült Államok, amelyik azt mondja, hogy tessék tőlem LNG-t vásárolni, otthon meg azt mondja, hogy fúri, baby, fúri. Úgy tűnik, hogy nekik nagyon is tetszik az, hogyha mi nem orosz olajat vásárolunk, hanem az ő energiahordozóit vásároljuk. Jó áron eladják nekünk.
Ez így van. Tehát az Amerikai Egyesült Államoknak ez a gazdasági érdeke, most természetesen Trump alatt is, viszont az Európai Uniónak pedig nem ez az érdeke. Tehát, hogyha az Európai Unió tagországainak a vezetői a saját nemzetük, illetve az unió érdekét szolgálná, akkor itt nem lett volna kérdés, egy, amikor az északi áramlatot felrobbantották, most már tudjuk, hogy ukránok voltak, akkor látványosan ki kellett volna kelni az ellen, hogy egy uniós tagország fontos energia vezetékét felrobbantják. És ezeknek az uniós vezetőknek ki kellett volna állni, hogy le se váljanak az olcsó orosz olajról, meg gázról, és a versenyképességük érdekében kizárólag az Európai Uniós tagországok érdekeit kellett volna figyelembe venni, és ez szerint kellett volna politizálni. De merőben más történik. Ilyen ideológiai alapon kezdtek el politizálni, jó emberkedni, és belemászni úgy az orosz-ukrán háborúba, hogy Ukrajna sem nem tagja az Európai Uniónak, sem nem tagja a NATO-nak. Viszont például Szlovákia és Magyarország tagja az Európai Uniónak, és ez a mostani brüsszeli vezetés és hatalmi központ arra nem képes, hogy két tagországának az érdekeit teljesen korrekt módon megvédje egy ukrán zsarolással, agresszióval szemben.
Ön a több évtizedes politikai gyakorlatával tudja követni Donald Trump álláspontját? Hol azt mondja, hogy szankcionáljuk az orosz energiahordozókat, ha meg bajba kerül Iránban, akkor azt mondja, hogy tessék a piacra dobni, akkor most az mehet. Ezt elég nehéznek tűnik követni.
Az a helyzet, hogy nekem az világlik ki, hogy amilyen nap van, ami azon a napon történik, annak megfelelően formálja Donald Trump a politikai álláspontját.
Van ereje hozzá azért? Tehát nem kell igazodnia senki? Ez, mi ez?
Én szerintem ezt a következő időszakban fogjuk meglátni, hogy vétette hibákat, és hogyha igen, akkor milyen hibákat vétett Irán megtámadásával. Szerintem a következő hetekben, hónapokban derül az ki, hogy le lehet-e zárni nagyon gyorsan az iráni háborút, és meg lehet-e nyitni a hormuzi szorost. Itt csak zárójelben hadd mondjam meg, hogy amikor olvassa az ember a háttérinformációkat, én rátaláltam egy olyan elemzésre is, ami azt taglalta például, hogy a hormuzi szoros lezárása következtében a műtrágya előállító gyárak is leállnak.
Gázzal
nem akarom
mennek.
Most... Hát meg az alapanyag, tehát itt a foszfor és a kénnek a bányászata és szállítása, és pont most van annak az ideje, hogy olyan nagy népességű országok, mint például India, beforgassák a műtrágyát a földbe, hogy legyen termés, és hogyha ez nem történik meg, akkor egy sokkal nagyobb éhezési hullám következik be Ázsiának ezen a részén, és az éhezéssel pedig újra a migrációt erősítjük. Tehát egyfelől a háborúval is ugye a migráció erősödik, másfelől pedig majd az élelmiszerellátással is. Tehát visszatérve a kérdésre, mindenkinek az az érdeke szerintem, hogy gyorsan lezáruljon a háború, nagyon gyorsan kinyíljon a hormuzi szoros, és újra lehessen indítani a különböző hajókat, amelyek ugye üzemanyagot, olajat, cseppfolyós gázt szállítanak a szoroson keresztül.
Gazdaságról beszélgetünk ebben a műsor folyamban. A Fidesz családpolitikájának csak egy része a csökkentési politikában. Számtalan más intézkedés van. Adócsökkentés, adómentesség, rengeteg. Ezeket a gazdasági helyzet hogyan érinti? A végén mindig fel kell tenni a kérdést, hogy miből lesz rá fedezet, ha nincs állami bevétel, mert adócsökkentés van, valahonnan fedezetet kell rá csinálni, hogy ezt bírjuk. Ez honnan van?
A magyar gazdaságpolitika logikája az nem olyan, mint az európai ország, tehát többi európai ország gazdaságpolitikai logikája. Sokszor felszokták nekünk is tenni a kérdést, amikor jönnek külföldi delegációk, vagy mi vagyunk külföldön, hogy egyfelől ugye ámulnak-bámulnak, hogy milyen családpolitikai rendszere van Magyarországnak, másfelől pedig fölteszik a kérdést, de honnan van erre pénz. 2010 óta miniszterelnök úr gazdaságpolitikai logikája az, hogy a nagy tőkéjű nemzetközi cégekre külön adót vett ki. Hogyha visszamegyünk egy kicsit az időbe, akkor a 2010-14-es ciklusban vetette ki a Magyar Országgyűlés először ugye a bankadót, illetve a multiadót. Én emlékszem azokra a hónapokra, évekre, hogy milyen elementáris durva támadás ért bennünket azért, hogy merjük ezt megcsinálni. És kimondottan riogattak bennünket azzal, hogy össze fog omlani a gazdaságunk azért, mert ki fognak vonulni ezek a nagy cégek. Ezek nem történtek meg, hanem utána szépen csendben több másik európai ország is bevezette aztán a bankadót. Emlékszem, talán Nagy-Británia volt az első, aki szép csendben követte a magyar receptet és megoldást. Tehát visszatérve, hogy honnan van pénzünk a családtámogatási rendszerrel és a 13. 14. havi nyugdíjra és a rezsitámogatásra, akkor az a válasz, hogy ezekből az extra adókról. Hogyha jól emlékszem, akkor 2010 óta ezekből az extra adókból 15 ezer milliárd forintnyi extra bevételt értünk el. Ez maradt a magyar gazdaságban, a magyar költségvetésben, és ezekből lehet aztán családtámogatást adni a magyar családoknak.
De minden extra adó megállapodásban benne volt azoknak a fokozatos kivezetési menetrendje. Akkor ezt nem érdemes annyira komolyan venni? Mert hát a költségek azok valószínűleg csak növekedni fognak. Akkor ezeket nyilván sose lehet kivezetni.
Ugye többféle extra adó volt, de minden ciklusban van gyakorlatilag egy új megállapodás, a dolgoknak egy újra gondolása, de ez a rendszer, ez a filozófiai rendszer, ami abból áll, hogy a nagy külföldi tőkés cégek, vállalatok is vállaljanak valamiféle szolidaritást a magyar állampolgárokkal, ez megmarad. Tehát innentől kezdve mindig van az, hogy a nagy cégek azok extra profit adót fizetnek. És az extra profitjuk egy része a magyar polgároknál marad.
Kell-e Magyarországon kalkulálni a megnövekedett biztonsági kockázatok árát? Arra gondolok, hogy legutóbbi példában, amikor Iránt megtámadták, akkor az irániak közölték, hogy a csendben maradó európai országoknak is számítaniuk kell a haragjukra. Ez valószínűleg pénzbe fog kerülni mindenkinek, mert hát készülni kell.
Kell ezzel kalkulálni. Tehát az orosz-ukrán háború kitörése előtt mi egy sokkal nagyobb gazdasági növekedéssel számoltunk, és hogyha nincs ez a háború, akkor ma Magyarországon egy sokkal nagyobb, markánsabb, látványosabb gazdasági növekedés van. Magyarországon a gazdasági növekedés nem ment át mínuszba, tehát van még mindig gazdasági növekedés, szemben a nyugat-európai országokkal, akik sok esetben a GDP-nél mínuszba estek. Én azt mondom önnek, hogy számolni kell és kalkulálni kell azzal, hogyha folytatódik az iráni háború, és sajnos számolnunk kell azzal is, hogyha folytatódik az ukrán-orosz háború, ez nem tesz jót a gazdaságnak. Azért is kell vele számolni, mert Magyarország gazdasága erőteljesen össze van kötve Nyugat-Európa gazdaságával, ezen belül is ugye a német gazdasággal. Ezt nem lehet egy-két év alatt, vagy egy évtized alatt akár leválasztani, megszüntetni, de nem is akarjuk. Tehát igazából a gazdasági növekedésnek pont az lenne az egyik eszköze, hogy hát a közös piac, ahova beléptünk, ugye az Európai Unióba, hogy ez jól működjön, prosperáljon, és ezért vagyunk abban is érdekeltek, hogy legyen tűzszünet, legyen béke, és fejezzük, tehát hogy fejezzük be azt is, hogy az ukrán-orosz háborúba mi bármilyen szinten benne legyünk.
De hogyha a németeknek nem megy jól, és nem vesznek autót, amit nálunk gyártanak, akkor mi fog minket kihúzni a bajból? Akkor csak saját magunkra maradunk, és a saját belső fogyasztásunkból kell növekednünk? Arra nehéz azért annyi pénzt találni, amennyit én el tudnék költeni.
Hát 2010-ben, sőt, talán még előtte is, Orbán Viktor magyar miniszterelnök megnyitotta a keleti nyitás politikáját, amiben ugye Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úr hihetetlen energiával nyitotta Magyarország gazdaságát keleti irányba is. És mi azt szeretnénk, hogyha nem háború lenne, hanem inkább mindenki a saját országa érdekében kereskedne minden irányban. Tehát ne is legyenek ilyen kötöttségek, hogy nem szabad például keleti irányba nyitni, és nem szabad most valamilyen politikai jogból kifolyólag Oroszországgal, vagy akár Kínával bármiféle gazdasági kapcsolatban gondolkodni. Szerintem a magyar gazdaságnak ez a fő erénye, és ez az esélye is arra, hogy a gazdaságunkat fönn tudjuk tartani, és tudjon erősödni a gazdaságunk.
De ennek látják már az eredményeit? A külkereskedelmünk jelentős része még mindig az Európai Unió tagállamaival történik, oda irányul. Csak nagyon kicsi része megy ennél messzebb. Ezt lehetséges növelni?
Természetesen.
Kínába tehát fogunk azon autót eladni? Vagy gyümölcsöt Kubába? Oda nem.
Hanem nem. Oda most az nem. Régen volt.
Tehát ilyen tervekben érdemes gondolkodni?
Nem csak, hogy érdemes, hanem a külügyminisztériumban erről folyik a gondolkodás. Tehát, hogy ezt a markánsan kétoldalú kapcsolatot, ezt lehessen bővíteni. Igen, van rá esély, van rá remény, ez történt ez idáig a keleti nyitással, hogy a gazdasági kapcsolatokat erősítettük. Egy baráti környezetet, gazdaságpolitikai környezetet teremtettünk azoknak a vállalatoknak, cégeknek, akik Magyarországra jöttek, Magyarországon ruháztak be, Magyarországon gazdálkodnak, munkaerőt igényelnek, tehát munkahelyeket teremtenek. Ezeknél a cégeknél, akik magyar emberek dolgoznak, akkor magyar emberek kapják a fizetést, Magyarországra fizetik be az adókat, a járulékokat, és a cégük is ugye itt fizeti be az adókat. Tehát ezek erősítik a magyar gazdaságot.
Mi lesz, hogyha hosszú távon nem fog menni az akkumulátoripar? Akkor mi a B-terv? Most úgy tűnik, hogy azt mindenki azt gondolta, hogy ez fog menni, de az eladások nem nagyon akarják még mindig igazolni, hogy ez fog menni. Pedig mindenki a környező országok is erre tett.
Hát most én nem szeretnék belemenni az akkumulátor ipar rejtelmeibe, mert szerintem Magyarország gazdasági rendszere az ennél sokkal stabilabb, összetettebb annál, mint hogy egyetlen akkumulátorgyárral foglalkozunk, vagy ezzel az iparággal foglalkozunk. Mi azt látjuk, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ezek megtérülés jó beruházások. És nincs is eddig vita ebből. Tehát, hogyha
de nem a magyar állam futja a kockázatot, hanem a cég, aki csinálja.
Természetesen. Természetesen. Tehát, hogy bár nekem nem ez a fő specialitásom, ez a gazdaságpolitika és az akkumulátorgyárak működése, gazdasági működése, de én azt látom a nagy rendszerben, és amikor azt nézzük, hogy honnan van pénz 13. 14. havi nyugdíjra, családtámogatásra, akkor azt látjuk, hogy ezek a bevételek rendre szépen megérkeznek, és ezek a bevételek rendre szépen nőnek. Hát akkor ennek kell igazából hinni, nem pedig azoknak a kicsavart támadásoknak, hogy nem jó Magyarországon az akkumulátoripar.
Nyugdíjrendszer.
Igen.
Nyugdíjrendszer. Minden évben, amióta én az eszemet tudom, felmerül, hogy már jövőre se lesz fenntartható a magyar nyugdíjrendszer. Aztán minden évben ezt valaki mindig megcáfolja. Meddig tartható fent a magyar nyugdíjrendszer, hogyha a jelenlegi rendszerben üzemeltetjük tovább, figyelembe véve a demográfiai folyamatokat is, mert hát annak ez valószínűleg egy fontos összetevője.
A magyar nyugdíjrendszer fenntartható, a magyar nyugdíjrendszer egyébként igazságos, és nem áll szándékunkban ezt a rendszert alapjaiban megváltoztatni. A magyar nyugdíjrendszert inkább bővíteni fogjuk. Ugye ez most először februárban történt a magyar nyugdíjasokkal, hogy nem csak a havi nyugdíjat vitte a postás, vagy kapták a számlájukra, hanem megkapták a 13. havi nyugdíjat is, és a 14. havi nyugdíj első heti részletét. Tehát fenntartható ez egyébként az előző részben taglalt magyar gazdaságpolitikai logikának köszönhető. Mi 2010-ben vállaltuk azt, mi alatt most ugye a Fidesz frakció KDNP politikusait értem, vállaltuk azt, hogy a magyar nyugdíjasok felé mindig garantálni fogjuk, hogy értékálló legyen a nyugdíjuk. Ez azt jelenti, hogy minden évben az inflációnak megfelelő összeggel, százalékban emeltük a nyugdíjukat. Ugye nyugdíj emelés általában az év elején van, és az év második felében, az év vége felé megnézzük, hogy az infláció, amivel számoltunk, az nagyobb lett-e. Hogyha nagyobb lett, akkor kiegészítjük a nyugdíjakat. Ha pedig kisebb volt az infláció az emelésnél, akkor ezt az összeget ott hagyjuk a nyugdíjasoknál. Ezt a vállalásunkat egyébként sikerült teljesíteni úgy, hogy 2010 óta a magyar nyugdíjak vásárló ereje 50%-kal nőtt. Ez köszönhető tehát akkor az inflációval megegyező emelésnek, köszönhető a 13. havi nyugdíjnak, most majd a 14. havinak is, és ne felejtsük el, hogy a nyugdíjasokat milyen alapvetően érintik az energiaárak. Ugye a rezsistopp az minden egyes nyugdíjas havi pénztárcáján nagyon sokat segít. Tehát innen van az, hogy meg abból az alapelvből, hogy úgy gondoljuk, hogy akik az egész életüket ledolgozták, közben felnevelték a gyerekeket, segítettek az unokák nevelésében, ők megérdemlik a társadalom megbecsülését, és megérdemlik azt a biztonságot, ami nem csak a határvédelem, belbiztonságból adódik össze, hanem az egzisztenciális anyagi biztonságból is, megérdemlik ezt az anyagi biztonságot is, hogy az életüket így töltsék. Nem említettem még ugye a nők 40-et, amit 2010 évvégén fogadott el a Magyarországgyűlés, és 2011 évelejétől lehet igénybe venni. A nők 40 nyugdíjat egyébként miniszterelnök úr terjesztette a frakció elé annak idején, és ő azt mondta, hogy aki 40 évet ledolgozott úgy, hogy közben az unokákkal is foglalkozott, előtte ugye felnevelte a gyerekeit, az teljes értékű nyugdíjban részesülhessen. És ezért 40 év munka után ebbe beletartozik egyébként a gyermekneveléssel eltöltött idő, tehát a gyes és a gyed is, a 40 év munkaviszony után el lehet menni teljes értékű nyugdíjra. Ez egy nagyon nagy sikerű intézkedése a Fidesz kormánynak, és bármilyen gazdasági nehézségek jönnek itt külföldről a nyakunkba, ennek ellenére ezt is tudjuk tartani, és vállaljuk azt, hogy nem engedjük, hogy hozzányúljon senki ehhez a rendszerhez. Azt azért mondjuk el itt most, hogy rátértünk a nyugdíjrendszerre, a családtámogatási rendszerre, hogy azt látniuk kell az állampolgároknak, főleg így választások előtt, hogy vagy családtámogatási rendszer van, vagy támogatjuk Ukrajnát, és belesodródunk a háborúba. Vagy megvédjük a határunkat, és ellenállunk a migrációnak, vagy pedig meg tudjuk védeni, hogyha ezek nincsenek, akkor meg tudjuk védeni a családtámogatási rendszert, a 13. havi nyugdíjat és a rezsit. Itt most nagyon éles kérdésekről kell majd április 12-én dönteni. Ha a Fideszt és Orbán Viktort választják, akkor mi garantáljuk a családtámogatási rendszer fenntartását, akár tovább fejlesztését, vállaljuk a nyugdíjasok méltó nyugdíjas életeihez a méltó nyugdíjat és a támogatásokat, vállaljuk a rezsicsökkentést. Tudom, hogy most minden vektor arra mutat, az iráni háború, az ukrán olajvezeték elzárása, hogy el nem tudják képzelni sokan, hogy lehetne fenntartani a rezsicsökkentést, de ez idáig, amit a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor vállalt 2010-től kezdődően, az mind teljesítette, sőt, van, amit túl is teljesítettünk.
Nyugdíjrendszer átalakításában, vagy szinten tartásában a járadékok emelése nem kerül szóba, ha csökken az aktív korú népesség, mert sajnálatos módon kevesebb gyerek születik, akkor kevesebb járadék megy be a rendszerbe. Azt valahonnan pótolni kell.
Járulék.
A járadék az, amit kifizetnek.
Igen.
Azt honnan lehet pótolni? Adóból? Más átcsoportosításból? Másik költségvetési zseb átrakásából?
Igen, ha abban gondolkodunk, abban a logikában, hogy a nyugdíjkasszában csak és kizárólag a befizetett járulékokból van pénz, és ezt tudjuk felhasználni, az nem jó logika.
Ez az csökken.
Így van. Ezért van az, amit az első részben elmondtam, hogy a magyar gazdaságpolitika logikája más. A magyar gazdaságpolitika logikája az, hogy az extra adókkal megtámogatja a magyar polgárokat. Tehát a nyugdíjrendszerünk fenntarthatóságát ez a gazdaságpolitika garantálja.
Megkerülhetetlen kérdés az Európai Uniós források kérdése. Mire vagyunk berendezkedve? Átmeneti a hiány, stabil a hiány, meg kell tanulni nélküle élni, vagy valami negyedik?
Na, az Európai Uniós források olyan pénzek, amelyek járnak Magyarországnak. A kezdetektől fogva. Elfogadtuk a most pörgő 6 éves költségvetést, abban benne van, hogy Magyarországot mennyi pénz illeti meg. Ezt ugye megpróbálták ilyen nyakatekert módon mindenféle vizsgálatokkal, aminek aljas politikai szándékai vannak, megakadályozni, vissza is tartottak pénzeket, de itt is azt mondjuk, hogy addig például a következő költségvetéshez nem kapja meg az Unió a szavazatunkat, ahogy ott egyhangúság szükséges, addig nem kapja meg a magyar szavazatot, amíg a nekünk járó pénzeket ki nem fizetik. Ezért számolunk az Európai Uniós forrásokkal, számolunk azzal, hogy ezt megkapjuk, mert amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig ő meg tudja oldani, hogy az, ami a magyarok pénze, az ide jöjjön Magyarországra, és megkapjuk. Tehát megvannak az eszközeink arra, hogyha nem is azonnal, de most már látható, belátható időn belül megkapjuk ezeket a pénzeket.
Szokott lenni mindig egy ilyen hipotetikus számítás arra nézve, hogyha jönnének az uniós pénzek, akkor mekkora lenne a magyar gazdasági növekedés. Ezt egyáltalán ki lehet így kalkulálni? Mert hát mi lenne, ha édesanyám sárga lenne, ő lenne a villamos, tehát ezt ki lehet így? Tehát foglalkoznak ezzel, hogy megnézik, hogy akkor, ha megjön, akkor egyszer csak 0,3-ról 3,3 lesz?
Bizonyára vannak olyan közgazdasági elemző intézetek, akik ezzel foglalkoznak, és bizonyára, hogy van olyan logika és alapja. De hát a magyar gazdaságpolitika úgy néz ki, hogy amire kell pénz, megnézik, hogy mik a keretek, és arra mindig jut pénz. Tehát gazdaságpolitika támogatására, akár adócsökkentésre. Itt azért mondjuk el azt is, hogy 2010-ben még például a vállalkozási nyereségadó az 19% volt, és ez most már egy számjegyű lett, ugye két ütemben csökkentettük.
Jó, de azt még sörölátét az nincs. Sörölátéten adóbevallás még nincs, a miniszterelnök egyszer egy régi kampányban még azt is ígérte, hogy előbb-utóbb sörölátéten. Hát olyan egyszerű
lesz. Hát, hát ezzel már túl is nőttünk, hát most már egyáltalán, jó, nem, kell kitölt, egyáltalán nem kell kitölteni.
A személyit.
Igen.
De a vállalkozóknak azért még van meló vele.
A vállalkozóknak még van meló, szerintem járják ki. Tehát vannak jó érdek szervezeteik, de az állampolgároknak nem kell sörölátétet sem kitölteni, mert a NAV, az adóhatóság megcsinálja helyettük az adóbevallást. Igen. Hát persze valamit kell tenni érte, de megcsinálja a NAV az adóbevallást az állampolgárok helyett. Szerintem ez egy nagyon nagy előrelépés. Tehát én a magam részéről azt mondom, hogy hihetetlenül jó dolog, mert nincs az emberben az ideg, hogy úristen, hogy kell kitölteni, nem felejtettem el valamit, hogy áll az adószámlám, remélem nincs mínuszban. Tehát ez a nyomás is lekerült az emberekről, nem kell hozzá szakértő, megcsinálja a NAV az adóbevallást.
De visszatérve, a NAV mobil alkalmazás az megmutatja, hogy van-e elmaradásom.
Igen.
Jó, ez működik. Igen. Mi lesz akkor, hogyha...
Hát be kell gyakorolnunk itt a mobiltelefon készülékét.
Mi lesz akkor, hogyha a miniszterelnök ki nyomja az unióból, hogy megjöjjön a pénz, és ez csak megjön egy hatalmas mennyiségű pénz. Mit csinálunk a nagy tűzi játékon kívül? De mire fogjuk költeni?
Hát sok helye van. Lehet, hogy nem, több embernek nem tetszik, de például az államadóság csökkentése az mindig egy kiemelt célja a magyar kormánynak és a Fidesz-KDNP frakciónak. Tudnélik, hogy ha egyszer a adósságba veri magát egy állam, szerintem ezt az állampolgárok is érzik, akkor nagyon nehéz kijönni belőle. Ugye a kamatok jönnek, növekednek, azt hiszem van is egy ilyen számítás, hogy Magyarország egyéves GDP-je, az a tőketartozás kifizetésére elegendő lenne, hogyha nem kellene ugye kamatokat fizetni.
De, jó, most de nagyon ebbe... fejlett államok is vígan el vannak ipari méretű államadóssággal. Mindenhova el vannak adósodva. És tök jól működnek.
Hát igen, mert gondoljon bele, hogy jön egy új miniszterelnök, vagy egy elnök, hol milyen rendszer van, és legalábbis a ciklus második felében szeretné megnyerni a választásokat, és elkezd költekezni. Tehát nem jó gazdaságpolitikát csinál, mint ahogy a magyar modell van, tehát nem a versenyképességet fejleszti, nem investál, hanem elkezdik szórni a pénzt, és ennek ugye kell, hogy legyen fedezete. Elkezdenek hitelt felvenni. És miután ezek 4 éves ciklusok, a 4. év második felében meglökik az államadósságot, ezzel meglökik a kamatnak a mennyiségét is, és aztán egyre nehezebb kikeveredni belőle. Ráadásul azt is nézni kell, hogy egy adósságszolgálatnak milyen az összetétele. Tehát, hogyha például egy állam a hazai lakosság felé van eladósodva, mert árampapírokat bocsátott ki, az ugye az egy sokkal jobb adósságállomány, mint hogyha valamilyen külföldi bank felé vagy akár valamilyen világszervezet felé van eladósodva.
De miért, mert az állampolgárok nem fogják egybe visszaváltani az egészet, egy külföldi szervezetnek, ha akarja, megcsinálhatja?
Hát pontosan, meg elmögött nagyon komoly politikai érdekek is fűződnek. Hát én emlékszem, hogy a 2010-14-es ciklusban minimum 2-szer megtámadták a forintot. És pontosan ezeken keresztül tudják technikailag megoldani. Hát ha még visszaemlékszünk a szépen emlékű Sorosra, Soros nem csak Magyarországon próbált támadni a forint ellen, hanem tudjuk, hogy Svédország, Nagy-Britannia fizető valutáját is megtámadta és sortolta.
Tehát az nem nagy népünnepé lesz, hanem államadósság csökkentés, ha megjön a pénz.
Hát ez a legfontosabb, és természetesen, amit itt már beszéltünk, tehát hogy nagyon fontos a versenyképességnek a növelése, mert azon tudunk fennmaradni, gazdálkodni, prosperálni, miről beszéltünk, hogy nem csak Nyugat-Európa felé, hanem más irányba is. Ehhez kellenek beruházások, támogatások, nagyon fontos.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Selmeci Gabriella, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje volt az Aréna vendége. A gazdaságról beszélgettünk. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.